A része ezért imával kezdem. Maradjatok ülve. Mennyi Atyám, hálát adok neked ezért a kis konferenciáért. Hálát adok a testvéreimért. Hálát adok a teremtés szépségéért, gazdagságáért, amelyik te rólad üzen nekünk. Hálát adok a saját életünkért, testünkért. Hálát adok, hogy a te teremtményeid lehetünk. És hálát adok a Szentlélekért, aki élteti, újjáteremti az életünket. És kérlek, hogy dicsőítsd meg a te nevedet közöttünk és bennünk ebben a két napban. Amen. Mielőtt a spiritualitásra rátérnék, előtte egyfajta diagnózist szeretnék felállítani. Valamikor olvastam egy cikket, ami a Junge Kirche 2000-ben a Junge Kirche 10. évfolyamában jelent meg, és Gerhard Breidenstein írta, megszabadulni a konzumizmustól, amit nagyon fontosnak tartok, hogy erről az oldalról közelítsünk. A fogyasztói szemlélet és életmód, a konzumizmus, ami folyamatosan generálja a teremtett világ pusztítását. És ezért gondoltam, hogy innét indulnánk. Tipikus példája ez a szemlélet és ez az életmód a tékozló fiú magatartásának. A tékozló fiú odaáll az apja elé, add ki a nekem járó részt. És ő feltétel nélkül rábízza mindenét, az örökséget, és olvassuk, hogy tudjuk a folytatást, a ifjú elment és kicsapongó élettel eltékozolta mindazt, amit kapott örökségként. Itt tartunk. Örökségként, ajándékként megkaptuk a teremtett világot, és kicsapongó, önző életvitellel eltékozunk mindent. Elég, ha mindenki megkérdezi saját magától, mi az, amire tényleg szükség van, és mi az, ami fölösleges a kielégítő élet szempontjából. Párszor megcsináltam, nem sűrűn, nem járok vásárolni, nem azért, mert nem kell ennem, megkapom az ennivalómat, de mást venni, néha eljátszottam azzal, hogy bementem a Tesco-ba, és úgy vásároltam, hogy hát erre sincs szükségem, erre sincs szükségem. És végigjártam a Tesco-t, és nem vettem semmit. Mert mindig olyan cuccokat árultak, amire igazából, hát kenyeret, kenyere éppen szüksége volt. Nincsenek gyerekeim, nem élek úgy, mint ti, de nagyon fontosnak tartottam, hogy egyáltalán odaálljak a polcok elé, és hogy tényleg szükség van rá. Elég gyorsan le tudtam magamat beszélni a tisztálkodási szerek és a kenyér mellett, hogy hát erre pedig minden azt kínálja, hogy de erre szükséged van, és sokkal kényelmesebb, sokkal nyugodtabb lehetne az életed. Nem nélkülözök, tehát nem vagyok példa semmilyen szinten, csak mert nekem segítenek, és gondoskodnak rólam a munkatársaim, észreveszik, hogyha nincs kajám, akkor megkérdezik, hogy kell-e, vagy hogyha esetleg a ruhám nem olyan, akkor megkérdezik, hogy hát esetleg segíthetnek-e, és akkor ő mindig megengedne, hogyha... mert nekem nem tűnik fel. Érdemes megkérdezni saját magunktól, hogy a fogyasztási szokásaim és a fogyasztási vágyaim közül melyikért tudok felelősséget vállalni. minden a vágyoknál kezdődik, és nem kontrolláljuk, hogy azok a vágyok mire irányulnak. A legmélyebb, legszentebb vágyaink mind Istenre irányulnak. És ugyanakkor, mivel Istennel nehéz, nem olyan egyszerű kapcsolatot teremteni, mint a mobiltelefonommal, vagy az autómmal, vagy egy másik emberrel, ezért zavarják az adást. Az ellenség a vágyainkat zavarja, és elhiteti velünk, hogy nekünk arra nagyon szükségünk van. Azt gondolom, hogy a nagy testvér, nem tudom másképp mondani, az most már itt tart. Annak idején nekünk még kívülről próbálták a kommunista diktatúra alatt a szabadságunkat korlátozni, némi sikerrel. Nem volt totális a diktatúra, azért, mert azon a ponton biztos, hogy nem volt totális, ahol én álltam, mert nem engedelmeskedtem. És minden lánc olyan erős, amilyen a legkisebb láncszem. Úgyhogy nem tudtak totális diktatúrát, bár szerettek volna. Most rosszabb a helyzet, mert a vágyainkat manipulálják, tehát ők a szívünkkel. És elhitetik velünk, hogy a vágyaink mentén mindenképpen fogyasztanunk kell, birtokolnunk kell. Talán Gabriel Kubinál olvastam, hogy ha sikerül, akkor egy olyan tömeg masszává tudják gyúrni az ifjúságot, amelyek csak a vágyai mentén mozog. A vágyai és a szükségletei kielégítése mentén. Tehát elhiszi, hogy erre neki szüksége van, és csak ezt akarjon megélni. Óriási veszély. És nem tudják megkülönböztetni a fiataljaink, hogy tényleg szükség van rá. Nem kapnak segítséget. És hát a birtoklási ösztön, a birtoklási vágy óriási erővel működik. A manipulátorok tudják. Meg kell vizsgálnunk újra és újra, hogy a fogyasztási szokásaim és a vágyaim közül melyiket tudok felelősséget vállalni keresztény emberként, vagy papként, vagy püspökként. Mi az, ami jogos, és mi az, ami teljesen felesleges, de mégis működik, és mégis megengedem az életembe. Nyakig benne vagyunk a konzumizmusba, a fogyasztói magatartásba, mire észbe kaptunk, már elborított bennünket. És mindannyian tudjuk, hogy amit pénzügyileg megengedhetünk magunknak, etikai szempontok alapján nem lenne szabad megengedni magunknak. Magyarul pazarlunk. Drága fogyasztási szokásaink vannak. És úgy gondoljuk, hogy erre nekünk nem csak, hogy szükségünk van, nekünk ez jár, és megengedhetjük magunknak. Emlékszem arra a küzdelemre, amikor mi csak Trabanttal járhattunk, és hát én még elvből is úgy döntöttem, hogy hát én ennél jobb kocsit nem vagyok hajlandó használni, csak közben az ízületeim ezen az oldalon, mert itt ültem a kormánynál, minden húzatos volt az a Trabant és minden meg, és nekem komoly lelkiismereti problémát jelentett, amikor azt mondta a lelkivezetőm, hogy cserélned kell kocsit. De hát az gazdagság, hogy most én egy Skodára lecseréljem a Trabantot. Komoly küzdelem volt, hogy megtehetem-e. Mondjuk ennek az előzménye az, hogy Jézus szegénysége volt a számomra a minta, és abba akartam követni, de és a lelkivezető meg gyalogjárt, úgyhogy komoly probléma volt. De hát neki nem volt annyi területe, mint nekem, úgyhogy végül is kompromisszumot kötöttem. Most az ellenkező irányba arról beszéltem, hogy vajon szükségünk van erre, mert lehet kocsit használni, de hogy abban is széles a skála, hogy miért használunk. És attól, hogy megengedhetem magamnak, mert megvehetem, anyagilag úgy állok, attól még nem biztos, hogy etikus. Mert nekünk van olyan paptestvérünk, aki azért nem fogadta el az egyháznagy által felajánlott Suzukit, mert az ő falujában senkinek nincsen ilyen jó kocsia. És azt mondta, hogy nem fogadja el. Mert nem etikus számára, hogy ő egy vitarával, vagy minek hívják ezt a kocsit, azzal jelenik meg. Ugye ragaszkodott ahhoz, hogy csak az, ami a rábízottaknál lehetséges. Miért nem köteleződnek el legalább a keresztények és az egyházak egy radikálisan másfajta, igazságos, környezetkímélő és jövőképes életmód mellett, teszi fel a kérdést a cikk írója. Az egyik válasz az, hogy ez a téma politikai tabut érint. Az ipari országok és Ázsia meg Latin Amerika úgynevezett küszöb országainak kapitalista termelési módja számára létkérdés a mi fölösleges fogyasztásunk. Ezzel indokolják, hogy azért kell, mert akkor ő nekik nem lesz bevételük. Csak úgy, mint az újabb és újabb fegyverkezés, vagy az űrutazások, vagy a fölösleges fogyasztás állami formái. Lehetne másképpen, de hát megtehetjük, van pénzünk. És nem tesszük meg. A cél, hát naponta halljuk a hírekben, hogy mindent meg kell a gazdasági fejlődésért tenni, mert akkor nem vásárolnak az emberek. És az a lényeg, hogy vásároljanak, mozogjon a piac. És egy ilyen ördögi kör, mókuskerék, amiben belehajtanak bennünket, és mindenki azt mondja, hogy ez jogos. Nem kérdőjelezzük meg, mi sem kérdőjelezzük meg, hiszen a gazdaságnak működni kell. A másik ok az, hogy a fogyasztás kritikájával kulturális tabut sértünk. Mert a jólét, sőt a boldogság, az élet értelmének meghatározása az európai kultúra utóbbi 150 évében egyre erősebben kötődő az anyagi javakhoz és az anyagi javak felhalmozásához. A jóléti állam álma. Állandóan ezt vetítik elénk. És mindenki a jóléti államot célozza meg. A vándorlók is Németországba akarnak menni, a gazdag országokba akarnak menni, mert ott jólét van. A jezsuita atya készített egy statisztikát a rendszerváltás után, hogy az úgynevezett keresztény országok, Írország fel egészen a Baltikumig, milyen kormányokra szavaztak. És statisztikailag kimutatta, hogy mindig olyan kormányra szavaztak, amelyik jólétet ígért. Teljesen mindegy, hogy baloldali volt a kormány. Nem számított. A keresztények is oda voksoltak, mert jólétet ígértek. A jóléti állam álma, amivel a legjobban lehet manipulálni bennünket. És azt gondoljuk, hogy ez nekünk jár. És ezért nem tudunk osztozni azokkal, akiknek nincs. Mert hát mi megdolgoztunk érte, nekünk ez jár. Egy kulturális tabu. A birtoklás kultúrájában élünk, ez Erich Frommtól van, amelyben az emberek elkerülhetetlenül egyre több és több után vágyakoznak.